ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 304. dicséretünk első versét. A 304. dicséretünk első verse így kezdődik. Kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik. Istennek az az igéje, amelyet meghallgatunk most, írva található a zsidókhoz írt levél harmadik részében, az első 6 versben. Az igét leülve, illő figyelemmel és alázattal hallgassuk meg. Így szól hozzánk Istennek igéje a zsidókhoz írt harmadik levél harmadik részéből, az első 6 versből.
Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részeseim, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyan, az ő egész házában, mint szolga, bizonyságul annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk. Ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk.
Isten legyen áldotta az ő igényének hallgatását, szívünkbe fogadását. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, jövünk ezen az estén Te hozzád, hogy szívünket kitárjuk, hogy meglásd, mi minden van ott, elrejtve a mi életünknek mélyén, amiről talán magunk sem tudunk, amit talán magunk sem ismerünk. Mennyi kétség, félelem, zaklatottság, mennyi elrendezetlen ügyünk veled és embertársainkkal. Jövünk hozzád, Atyánk, hogy mindezekre rátekints, kegyelmeddel, szelíd arcoddal, tekinteteddel, hogy helyreállítsd valónkat, helyreállítsd életünket, közösségeinket, hogy ez a világ, ami világunk, ne a békétlenség szintere legyen, hanem hadd legyen előjele a Te hozzánk elérkezett békességednek. Atyánk, adventben vagyunk, megérkeztünk ismét a várakozás ünnepéhez, hogy megemlékezzünk, hogy eszünkbe véssük. Mi nem csak, hogy várakozó népként vagyunk itt a Te színed előtt, hanem egy olyan várakozó nép, amelyik nem a valótlanra vár, nem a beteljesületlenre, hanem a ma bizonyos jövendőre, hogy Te eljössz ebbe a világba, megítélsz bennünket, megítéled ezt az egész világot, és mindazokat, akik nevedről vallást tettek, magadhoz vonzod örökre. Helyreállított világodat vágyjuk és várjuk, Atyánk. Most annak elő ízében hadd részesüljünk, ahogyan helyére teszed a mi mostani életünket és világunkat. Urunk, add meg nekünk, hogy amikor ma szavaddal szólni kívánsz hozzánk, és tanítani akarsz bennünket, megértetté váljon minden szavad, elfogadottál, befogadottál, életté. Urunk, így kérünk téged, hallgass meg bennünket könyörgésünkben. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassunk meg egy rövid orgona zenét. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a zsidókhoz írt levél harmadik részében, a 7. verstől a 14. versig bezárólag eképpen. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam. Tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Vigyázzatok, testvéreim! Senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tartama, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már azon a kérdésen, hogy Isten miért a hitet választotta feltételeként, lehetőségeként annak, hogy az ember végül mégiscsak üdvözülhessen. Hogy végül mégiscsak részesülhessen abban az örök boldogságban, amire valamennyien vágyunk itt ebben a földi életben. Így hangzik ugyanis a János evangélium a 3. részéből a 16. vers, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszed, hanem örök élete legyen. Aki hisz ő benne. Így halljuk ebből az igéből. Mert nem az áll itt az új szövetséget összefoglaló evangéliumi üzenetként örömhírben, hogy aki szereti őt, mármint Jézust, annak örök élete lesz. Hogy aki szereti Jézust, annak üdvössége lesz. Eléggé fogas ez a kérdés, de talán azért, és lehet, hogy kicsit meghökkentő ez a gondolat, de talán azért, mert Jézust könnyebb szeretni, mint hinni benne. Jézust szeretjük tisztaságáért, jóságáért, szeretjük önfeláldozó tettéért, és mindezért Jézus meglehetősen népszerű és szerethető is azok számára is, akik nem keresztények, vagy éppen nem vallásosak. Ám ez a szeretet nem kötelez el semmire sem. Nem követel tőlünk semmit sem. Na de hinni benne. Hinni Jézus Krisztusban az már valami egészen más. A belévetett hit, akárhogyan is járjuk körbe ezt a kérdést, már sokkal kockázatosabb. Az igény, ami vele jár, mindent átír. Ha ugyanis hiszek benne, Jézus Krisztusban, abban, aki ő valóban volt, amiként ő itt járt ebben a világban, ahogyan róla tanúságot tesznek az apostolok, akkor hiszem azt is, hogy van teremtőm. Teremtőm, aki magának akarja életemet. Akkor hiszem azt is, hogy van bűn, amihez személyesen is közöm van. Akkor hiszem azt is, hogy nem mindegy, miként élem az életemet, mert lesz számon kérés. És akkor hiszem azt is, hogy magamtól, a magam erejéből, Isten ítélő széke előtt meg nem állhatok. Szóval hiszem mindazt, amit korunk ma hinni nem tart ildomosnak, régi módinak gondol, elvetendőnek. Valami furcsa itt maradt gondolkodásmódnak, ami nem trendi, nem modern, és nem is élhető. Mégis, ha mindezt hiszem, mert hiszem Jézus Krisztust úgy, ahogyan ő megmutatja magát az evangéliumokban, akkor hiszem azt is, hogy van remény. Hogy van reménysége az életemnek. Akkor hiszem azt is, hogy van mégis kilátás mindebből, mégiscsak van valami, valaki, aki meg tud engem ragadni, ki tud engem menteni saját világomból. Van valaki, akire mindezt, ami vagyok, aki vagyok, magammal együtt odabízhatom. Minden körülmények közepette. Egészségben, betegségben, boldog és boldogtalan állapotomban, életben és halálban. Ő Jézus Krisztus, az Isten fia, a megváltó. Ezt vallották az ős keresztjének, és ezt adták nekünk tovább eleink is. Ebben a Krisztusban hinni. És nem hiába hoztam ide ezeket a számunkra a fülünknek ismerősen csengő szavakat, gondolatokat, mert ez, hogy egészségében, betegségében, sem boldog-boldogtalan állapotában, ezek a fordulatok ismerősek nekünk. Református egyházunk házasságkötési szertartásából hangzik így az esküszöveg, amit a hitves felek egymásnak mondanak, egymásnak tesznek esküként, fogadalomként. És azért hoztam ide ezeket a számunkra ismerős szavakat, fordulatokat, mert jól érzékelteti ezt a hit és szeretet közti dilemmát. Az a tapasztalat, amit talán magunk éltünk meg, vagy másoktól hallottunk, amikor talán megértük mi, vagy hallottuk másoktól, hogy szakítottak, vagy házasságot bontottak, és mégis megállapították, megfogalmazták ezt a nagyon furcsa, nagyon fájó érzést, hogy szeretem azt, akitől elváltam, elszakadtam, szeretem őt, de a bizalmat már nem tudom helyreállítani vele. Már nem bízom benne, a kapcsolatot nem hiszem működőképesnek, Már nem tudom arra a másikra rábízni magamat. Milyen különös dolog ez a szeretet és bizalom kérdése. Valami talán még élhet, jelen lehet, de ami éltetni a kapcsolatot, már nincsen meg. És azt gondolom, hogy mindezek után már jobban értjük azt, miért is a hitet, a bizalmat választotta az Isten valami különleges kapocsként Isten és ember között, ami jobban megtart, jobban bevonz, jobban oda húz és megtart abban, hogy az Istennel közösségben lehessünk. Mindezek után már talán jobban értjük azt is, hogy a zsidókhoz itt levél szerzője ebben a most hallott két rövid szakaszban, ige szakaszban miért fejezi be mind a kettőt ezzel az intelemmel, ezzel a kéréssel, hogy tartsátok meg az Istenbe vetett bizalmatokat. Mert ez az egyetlen út. Ez az egyetlen mód, hogy ott legyen az életünk annak lényegénél, annak értelménél. És nem csak itt ebben a földi életben, hanem akkor is majd, amikor ennek a világnak minden mulandóságát végül le kell majd vetkőznünk magunkról. Felolvasott ige szakaszunk sok-sok emléket idéz fel a zsidók előtt, a zsidókból lett keresztények előtt, hiszen nekik íródik ez a levél. Sok-sok jól ismert emléket és tapasztalatot, amivel gyakran értek az Ószövetség prófétái is, hogy emlékeztessék Isten népét arra, hogy kicsoda az az Isten, aki ezt a népet elhívta, hogy az ő népévé legyen, hogy ők általuk áldást hozhasson erre a világra. És hallottuk azt az intelmet, hogy meg ne keményítsétek a szíveteket az elkeseredéskor. A zsidókhoz itt levél szerzője intés figyelmeztet, de csupa vigasztalással és buzdítással. Mert ez a nép, ez a közösség, amelyhez szól, és ma magunkat benne érezhetjük, velük közösségben érezhetjük ezzel a gyülekezettel, mi magunkat is. Ott voltak az elkeseredésben, és talán mi is ott lehetünk időnként az elkeseredésben. Abban, amit nem kívánunk magunkban, és ami valódi próbatételként áll elünk, és kísért meg hitünket, bizalmunkat Isten iránt. Hadd idézzek ide egy dán lelkipásztornak az imádságát, aki a következőt fogalmazza meg, nagyon is jól ide kapcsolódva az elkeseredés idejéről. Úr Jézus Krisztus, oly különböző lehet, amihez vonzódunk, de van valami, ami iránt természettől fogva soha egyetlen ember sem érzett vonzalmat. A szenvedés és a megaláztatás. Mi emberek úgy gondoljuk, szabad előle menekülnünk, amennyire csak lehet. Minden esetre csak kényszerként fogadjuk el. Megható és megrendítő az, amit Kierkegaard ír, hogy valóban a szenvedés, a fájdalmat, a mulandóságot csak kényszerként tudjuk elfogadni, de semmiképpen sem olyas valamiként, amire vágyódnánk. Ugyanis vágyódhatnánk mindezekre. És mégis beköszönt az életünkbe, egyszer csak betoppant, ránk töri az ajtót, és megjelenik, és azt mondja, én vagyok a legfőbb tekintély. A betegség, a nincstelenség, a munkanélküliség, az adósság, talán éppen az, hogy nem tudod, mi lesz holnap, ez a bizonytalanság. Én vagyok a legnagyobb tekintély az életedben. És mindent összeroppantok, mindent széttörök, mindent szétzúzok. És amikor betör így az életünkbe, megérkezik az elkeseredés. Ami azért több, mint a szomorúság, a pillanatnyi megfáradás, hanem érezzük valami egészen erőt, hitet próbáló időt jelent. Mégis így, mint a zsidókhoz itt levél szerzője, amikor jön az elkeseredés, tartsátok meg a hitet. Az Ószövetség népe ott vándorolt a pusztában, megszabadított népként, és Isten megmutatta jeleit, csodáit, meg annyi helyzetben hatalmasan szabadította meg ezt a népet. Adott élelmet, adott vizet, legyőzhette az ellene forduló népeket Izrael, és mégis újból és újból kétségbe esett. Mert nem volt ennek a népnek bizalma, nem volt ennek a népnek hite Istenben. Őket állítja elénk példaként a zsidókhoz írt levél szerzője, mondhatnánk így, negatív példaként. Ti ne így legyetek. Még akkor sem, hogyha időnként erőtökön felüli út az, amit rátok szab a ma vagy a holnap, ti csak tartsátok meg a hitet. De hogyan, kérdezhetnénk? Hogyan tartsuk meg a hitet, amikor minden újabb próba, minden újabb nehézség soha nem ismertként jön velünk szembe? Soha nem látottként, soha nem tapasztaltként. Amikor úgy érezzük, hogy egészen egyedül maradtunk benne, és nem tudjuk megvívni azt a csatát, ami ránk vár. Nem biztos, hogy meg tudunk maradni a szenvedésekben, a betegségekben. Ránk kiáltó nincsben, erősnek és magabiztosnak, az Isten reménységével dicsekvőknek. Mégis halljuk meg ebből az igéből az Isten szavát, mert ő vigasztalni és bátorítani akar bennünket. Van módja annak, hogy miképpen nyerhetjük meg, tarthatjuk meg hitünket. Az első gondolat egészen a felolvasott szakaszunknak az elejére vezet bennünket, ahol így inti az író a gyülekezetet. Szent testvéreim, mennyei elhívás részesei. Micsoda megszólítás ez. Szent testvéreim, mennyei elhívás részesei. Ebből különös dolgot olvashatunk ki és hallhatunk meg. Mert valami olyasmiként nevezi meg a levél szerzője, a levél hallgatóit, akiknek ők maguk aligha vallhatták magukat. Hogy mi szentek lennénk, mi akik éppen reszketünk és félünk, mi akik magunk is tele vagyunk meg annyi esendőséggel, bűnnel, vétekkel. Nem is tudjuk felsorolni sokszor Isten elé járulva azt, hogy mennyi mindennel bántottuk meg Istent és embertársunkat is. Mégis hogy lehet az, hogy a levél szerzője szentnek mondja őket, és szentnek mondja mindenkori hívő embert is, és a gyülekezetet. Ez a szó, hogy szent számunkra mindig elénk hozza azokat az embereket, személyeket, akiket valami módon egészen magasra emel az emberi képzelet, gondolat, talán megérdemelt, vagy talán fennmaradt tetteik, hitvallásuk, mártír haláluk révén. De azért ez a szent szó sokkal tágabb, mint hogy csak ezekre a különösen is kiemelt emberekre gondoljunk. A szent szó azt jelenti, az vagy aki az Isten számára elkülönített. A levél szerző azt mondja, ti valamennyien az Isten számára elkülönítettek vagytok, az Istené vagytok. Különös módon, egészen elképesztő módon elpecsételtek az Isten számára, és mert szentek vagytok, az Istené vagytok, nem akárki tartja az életet bennetek, nem akárki tartja sorsotokat a kezében. Szentek vagytok, az Istené vagytok. Ezért az a hit, amit meg kell tartani, hadd mondjam így, nem egy sajátos házi feladat, amit nekünk kell megvívni csupán, nem vagyunk benne egyedül hagyva, hanem van valaki, aki ebben a küzdelemben, erőpróbáinkban bennünket is mindvégig tart. Aki sokkal több terhet átvesz, kivesz a kezünkből, gondolatainkból, érzésünkből, mint amennyit mi gondolnánk, hogy ki áll mellettünk, és mennyire segít bennünket. Isten ott áll értünk, küzdőként, harcosként, hogy újból és újból letörje a halál hatalmát, a betegségnek, a félelemnek, a gyógyíthatatlanságnak, mindenféle nincstelenségnek a hatalmát körülöttünk. A második vigasztalás így hangzik, ahogyan azt halljuk is a Szentírásból, hogy Jézus mindenkinél nagyobb volt. Sokféle tekintéllyel előhozakodik a zsidókhoz itt levél szerzője, akiket jól ismer ez a közösség, akikhez a levél szól. Ott van Ábrahám, Mózes, majd előhozza még Józsuét, Dávidot, és meg annyi nagy alakját az Ószövetségnek. És mindegyikük nagy tekintély volt, nagy tettet hajtott végre. Most itt éppen ebben a részben Mózes emeli ki különösképpen is, aki vezette és vitte ezt a népet sokféle nehézségen keresztül ott a pusztában. De azt mondja a levél szerzője, van nála nagyobb is. Ha Mózes ezt a házat vezette, akkor Jézus Krisztus az, aki ennek a háznak az építője. Sokkal nagyobb tekintély van itt, mint amit tekintélyek körülvesznek benneteket, akikre hallgattok. És ha már tekintélyről van szó, hadd idézzem vissza az előbbi gondolatsort. Mert amikor ránk törnek a próbáink, nehézségeink, bennünket megkötöző körülményeink, mindaz, ami látásunkat, érzékszerveinket tompítja, akkor azt mondja a Szentírás, ezeknél a tekintélyeknél, amelyek megfélemlítenek téged, azokon nézzél túl, nézz keresztül, mert ott áll Jézus Krisztus, az a nagyobb tekintély. Ha rád kiállt a nincsenség, akkor nézz Krisztusra, aki azt mondja, én vagyok a vagyok. Ha rád kiállt a betegség, nézz Krisztusra, arra, aki meggyógyította a betegeket. Ha rád kiállt a halál, nézz arra, aki azt mondja, én vagyok a feltámadás. Van egy nagyobb tekintély mindezeknél, akikre a levél szerzője irányítja a figyelmünket. Arra, aki minden bizalom alapja lett. Akiben újból összeköttetik Isten és ember, még ha bűn által szét is szakítattak. És a harmadik gondolat, itt található ismét levelünknek egyik részletében, ahol arra kéri a gyülekezetet a levél szerzője, buzdítsátok egymást. Mert nem csak, hogy ott állunk, mint akik az Istenéi vagyunk, nem csak, hogy van valaki, akire tekinthetünk, aki nagyobb tekintély minden nyomorúságunknál és bajunknál, hanem körbe is nézhetünk azokra, akik Krisztusban mellettünk állnak. Arra a gyülekezetre, amelyik azért adatott, az a ház, amely azért építetett, hogy valóban látható módon is egymás kezét megfoghassuk, megszoríthassuk, egymáshoz odaléphessük, egymást felkeressük, még ezekben a nehéz időkben is. Akár telefonon, akár egy-egy üzenettel, akár csak hogy a kapucsengőt megnyomjuk. Adatunk egymásnak, hogy buzdítva, buzdítatva legyünk egymás szava által is. Mert nem csak láthatatlanokban van ott az Isten, hanem a láthatókban is. Hiszed-e ezt, hogy ilyen adomány és ajándék vagy te a melletted lévő számára? Hiszed-e azt, hogy a te szavadon, a te tetteiden keresztül is Isten megerősíti azt, aki éppen gyenge, aki éppen szétesni készül, akit megrettent a saját életének békjója vagy a halál, vagy mindez a félelem és bizonytalanság, amely rátör éppen e mai napon? Talán azt gondolod, nem tudom ki milyen bajban van. Nem biztos, hogy mindenkit látok magam körül. Meg lehet. De egy jó szó, egy kérdezés mégis oly sok mindent elő tud hívni belőlünk magunkból egymás felé. Tartsátok meg a hitet. Ez nem olyan házi feladat, nem olyan kérés a levél szerzőjétől, amit magunknak kell megoldani, mint amikor egy dolgozatot meg kell írni, hanem egy olyan feladat, amiért együtt és közösen van lehetőségünk küzdeni, amiben egymás lehetőségünk van megtartani is. Kedves adventi várakozó nép, ezek vagyunk mi. Úgy várakozzunk, hogy együtt várakozunk. Úgy haladjunk ezen az úton, közeledve Jézushoz, aki maga is közeledik felénk, az eljövendőkben, akik készek segíteni, megtartani egymást is, akik küzdenek a saját reménységükért, és akit mások is bíztatnak, és akiket mi is bíztathatunk. Drága feladatunk ez, közös küldetésünk. Így adni tovább a hitet és a reménységet is, igen, azok felé is, akiknek talán semmi sincsen ebből, akiknek talán semmi látásuk sincsen ebből. De miénk ez a lehetőség, ez a bizalom, ez a hit, hogy ilyen módon Istenhez közeledjünk, Isten közességét, velünk valóságát újból és újból megtapasztalhassuk. Mert csak így lehet miénk az üdvösség, az örök boldogság. Ebben a készülésben, az ilyen váradalomban áldjon meg bennünket az Isten. Amen. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk neképpen. Mennyei Atyánk, hálát adunk, szívvel állunk meg előtted, éppen akkor, amikor olyan kegyetlenül körülvesz bennünket, ennek a világnak minden esendősége, és aminek hatalmát tekintélyét olyan erősen megérezzük saját életünkben is. Akkor, amikor nyomaszt bennünket ennek a világjárványnak újabb és újabb fordulata, ahogyan és amilyen módon megjelenik otthonainkban, közösségeinkben, amikor igyekszünk jól tenni és jól lenni, miközben aggódunk szeretteinkért, azokért talán, akik még védtelenebbek, mint amennyire mi vagyunk. Atyánk, itt vagyunk előtted, gyötrelmes gondjainkkal, orunk nem tudunk mit kezdeni magunkban ezekkel az erőkkel, ezekkel a tekintélyekkel. Rombolják és szétszúzzák mindazt, ami bizalomként, hitként ott reméltünk magunk szívében irántad. De gyakran érezzük, mennyire csekélyke ez a hit. Mennyire gyenge, amikor csak magunkból próbáljuk az erőt hozzámeríteni. De ma hálát adunk neked, Urunk, mert olyan különös módon megmutattad nekünk, nem magunkban kell keresni hitünknek zálogát, hogy azt meg tudjuk tartani, hogy ez a hit is megtarthasson bennünket. Az zálog Krisztusban van, abban, akiben bennünket magadénak vallasz, öröktől fogva mindörökké. Abban, aki nagyobb Úr és tekintély minden számunkra félelmetes hatalomnál. Abban a Krisztusban, aki által közösségre vontál bennünket, hogy mi is egymásért tudjunk a jó cselekedetnek, a szeretetnek akarásaival megmozdulni, és odalépve egymást vigasztalni. Urunk, köszönjük ezt a közösséget is, hogy általa újból és újból megerősíted pislákoló hitünket, reménységünket. Urunk, hadd jöjjünk ma ezen az órán különösképpen is azokért, akik mélységekben járnak, akik most élik elkeseredésük óráit. Urunk, kérünk téged, ne keményedjen meg a szívük te veled szemben, de hadd legyen még inkább megadó, még inkább feléd forduló. Urunk, így imádkozunk betegeinkért, akik kórházban vannak, azokért, akik talán reménytelenül várják a holnapot, és akik talán pislákoló reménységgel néznek a jövendő felé. Ó, Urunk, így kérünk téged szeretteikért, családjaikért is, hogy a bizakodás és a reménység lelkét erősítsd meg bennünk. Urunk, te légy az ő vigasztalójuk, pártfogójuk ezekben a nehéz időkben, órákban is. Urunk, te légy ezzel a nyomorúságos virággal, amelyik átéli esendőségét. Urunk, így kérünk téged, maradj velünk, oltalmazó kegyelmeddel és szereteteddel. Jézus Krisztusért kérünk, így hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Most pedig fogadjuk Istenünknek áldását, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti véletek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem, hogy ránk következő héten megtartjuk következő összejöveteleinket, Isten tiszteleteinket. Csütörtökön délután 17 órától bibliaóránk lesz a gyülekezeti teremben, illetve vasárnap délelőtt 10 órától, illetve délután 5 órától Isten tiszteletünket tartjuk majd. Szeretettel hirdetem a már korábban hirdetett adománygyűjtésünket, szeretett doboz néven, ebben az évben is élelmiszeradományt gyűjtünk. No, ebben az évben nem természetbeni adományként várjuk a felajánlásokat, hanem pénzadományként, hogy ilyen módon csökkentsük az adomány elkészítéséhez, vagy elkészítésekor szükséges érintkezéseket. Hirdetem továbbá, hogy megérkeztek kiadványaink, a Calvin kalendárium, a bibliaolvasó kalóz, illetve a falinaptár, ezek is megvásárolhatók a kiáratnál, illetve a lelkészi hivatalban. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és így énekeljük zárásképpen a 312. dicséretünk negyedik, azaz utolsó versét. A 312. dicséretünk negyedik verse így kezdődik. Ó Jézusom, szegényet kér, vár, epedve hív.